Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jogerőssé vált a június 9-i európai parlamenti választás eredménye, miután a kúria elutasította a Nemzeti Választási Bizottság eredményt megállapító döntése ellen benyújtott felülvizsgálati kérelmet. A Nemzeti Választási Bizottság múlt héten pénteken a 10.119 magyarországi szavazóköri jegyzőkönyv, a külképviseleti szavazásról kiállított jegyzőkönyv és a levélszavazás eredményéről kiállított jegyzőkönyv alapján állapította meg az EP választás jogi végeredményét. A Nemzeti Választási Bizottság határozata ellen hétfőn a jogorvoslatra nyitva álló határidőn belül a Mindenki Magyarországa néppárt nyújtott be felülvizsgálati kérelmet, amelyet a kúria szerdán érdemi vizsgálat nélkül elutasított. Ezzel a Nemzeti Választási Bizottságnak az EP választás eredményét megállapító határozata jogerőssé vált. A Nemzeti Választási Bizottság várhatóan még a héten elfogadja a választás eredményéről szóló közleményt, amelyet a magyar közlönyben közzé kell tenni. Az EP magyar képviselői hétfőn veszik át megbízó levelüket az országgyűlés hivatalában. Az Európai Néppárt és az Európai Parlament frakciója megváltozott, az évek során balra tolódott. Jelentette ki Hölvényi György, a KDNP EP képviselője Brüsszelben adott sajtónyilatkozatában. Kedden a KDNP azt a döntést hozta, hogy távozik az EPP-ből és annak frakciójából, mivel nem tud azonosulni a párt háborús doktrinájával, másfelől erkölcsi okokból nem tudja elfogadni Magyar Péter felvételét az Európai Néppárt frakcióba. Hölvényi György elmondta, hogy a Fidesznek az EPP-ből 3 éve történt kilépése után a KDNP nagy kompromisszumok árán együtt tudott működni a néppárttal, azonban mostanra egy olyan helyzet alakult ki, amilyet semmilyen szempontból sem lehet tolerálni. Véleménye szerint az EPP-nek politikai szükségszerűség, hogy növelje tagjainak számát, azonban a magát kereszténydemokratának tartó párt túllépett saját értékein és sodródott az árral. Példaként hozta fel, hogy a frakción belül nem lehet már a családügyekről beszélni, az utóbbi időben a békeszót sem lehetett kimondani, továbbá a gender kérdésről sem lehetett nyíltan vitatkozni. Brüsszel és Soros György minden eddiginél durvább eszközökkel támadja Magyarországot, és rá akarja kényszeríteni az országra a migránsok befogadását. Jelentette ki az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján. Az Európai Unió Bírósága, a Soros Bíróság 80 milliárd forintos bírságával és a napi 400 millió forintos kényszerítő bírságával új szintre emelte a Magyarország elleni támadásokat, közölte Zsigmond Barna Pál. Hozzátette, ugyanakkor az ítélet és a héten életbe lépett elhibázott migrációs paktum nem elriasztja, hanem csalogatja a migránsokat, és azt a jól működő modell támadja, ami hatékonyan védi meg Magyarország és Európa határait. Az államtitkár elmondta, a migrációs nyomás nem csak fizikai, hanem jogi értelemben is fokozódik Európában. A múlt hét a migráció elleni harc fekete hete volt, mert hatályba lépett az elhibázott uniós migrációs paktum, és kihirdették az uniós bíróság vérlázító ítéletét. Orbán Viktor miniszterelnök a Mercedes stuttgarti székhelyén munkaebéd keretében megbeszélést folytatott Ola Kellenius vezérigazgatóval, a cég igazgató tanácsának elnökével. Tájékoztatta a távirat irodát Havasi Bertalan a miniszterelnök sajtófőnöke. A találkozón áttekintették a magyar elnökségnek az európai versenyképességgel és gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos terveit, valamint a Mercedes folyamatban lévő beruházásainak helyzetét, mondta Havasi Bertalan. Végül az időjárásról. Derült vagy gyengén fátyol felhős lesz az ég, csapadék nem valószínű. Egyre nagyobb területen északira, északnyugatira fordul és megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A legalacsonyobb éjszakai hőmérséklet 15 és 22 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 26 és 36 fok között valószínű. Az északkeleti és az északnyugati tájakon mérhetjük a 30 fok alatti értékeket. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Az esti stáb tagjai Túri Sarolt a zenei szerkesztő, Karkus István technikus és Sinkovics Andrea hírszerkesztő nevében is. Jó vételt és tartalmas rádiózást kívánok most következő műsorainkhoz. A bemondót Bércesi Andrást hallják. Hamarosan Beszélő könyvek című sorozatunk folytatásával jelentkezünk, melyben James Herriot, az Állatorvos és ember című írásának 24. része hangzik el, majd Kapcsolj rá című zenei műsorunk szól. 21 órakor híreket mondunk, majd női magazinunkban Kristóf Ilona, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem tanszékvezetője beszél a 15. századi női életről. 21 órától a Szent István Rádió Tokai műsorán a Téka című összeállításban Mikita Gáborral, a Miskolci Színház Története és Színész Múzeum múzeológusával beszélgetünk. Kisújszállási és törökszentmiklósi hallgatóinknak készült műsorunkban Bán Izsák, a Bakonybéli Bencés Monostor egyik szerzetese a beszélgető partner. 22 óra után megismételjük a szószóló délelőtti adását, melyben az Aquinói Szent Tamás Közéleti Akadémia kínálta lehetőségekről és az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem vallásturisztikai képzéséről lesz szó. 23 órakor híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk. Ez követi a Hitvalló ismétlése, melyben Bíró Péterné Illésvirág kollégiumvezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a hitről beszélget. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a napot. További tartalmas rádiózást kívánunk. Műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Versenyt fut a táj velem a vonaton, kicsit kopott és nehéz a csomagom. Nézem a filmet az ablakon át, épül a díszlet, városra vált, bőröndömmel buszra szállni tolongás, úgyis jobban esik egy kis bolyongás. A sarkon egy hegedűs bácsika áll, utcazajából dalt komponál. Zebra után jön egy kedves kirakat, tükrében már megismerem magamat. Szívem itt szépült, toppant, koccant, minden mi én vagyok, hazahoztam. Úgy kéne hajókázni a Dunán, úgy kéne átlátni Pesten és Budán, úgy kéne táncolni minden éjszakán, úgy kéne, mintha nem lenne vége, úgy kéne hajókázni a Dunán, úgy kéne átlátni Pesten és Budán, úgy kéne táncolni minden éjszakán, úgy kéne, mintha nem lenne vége.
Nem látom a kanyartól a villamost, úgyis jobban esne egy kis séta most. Ha jobban esne, fejem fölé tartanék egy esernyőt, de úgyis hozzád tartanék. Eltévedtem még 5 perc, és ott vagyok. Ezt üzented 20 perce, mert nem tudod. Nem tudod, hogy én addig is várnálak, még egy újabb metrót még kiásnának. Úgy
kéne hajókáznunk a Dunán, úgy kéne átlátnunk Pesten és Budán, úgy kéne táncolnunk minden éjszakán, úgy kéne, mintha nem lenne vége,
úgy kéne hajókáznunk a Dunán, úgy kéne átlátnunk Pesten és Budán, úgy kéne táncolnunk minden éjszakán, úgy kéne, mintha nem lenne vége.
Elringat a 900 valahányos, azt se tudom, hol is kell, majd leszálljak. Csak azt tudom,
csak te kell, lesz senki más. Következik Budapest végállomás.
Úgy kéne hajókáznunk a Dunán, úgy kéne átlátnunk Pesten és Budán, úgy kéne táncolnunk minden éjszakán, úgy kéne, mintha nem lenne vége, úgy kéne hajókáznunk a Dunán, úgy kéne átlátnunk Pesten és Budán, úgy kéne táncolnunk minden éjszakán, úgy kéne, mintha nem lenne vége.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
A farm bejáratánál üldögélve magamban elmosolyodtam. El sem tudtam képzelni, hogy Mr. Dawsont a szenvedés bármilyen jele is meghatja. Volt már nekem is részem egy-két taszításban, de ő látnivalóan egy fikarcnyit sem törődött vele. Hirtelen elhatározással behajtottam az úton, és bementem az istállóba. Tristan, nekivetkőzve és leszappanozva, éppen bedugta a karját a nagy vörös tehénbe, míg a farmer pipával kezében az állatfarkát tartotta. Kollégám barátságos mosolyjal üdvözölt, de Mr. Dawson csak kurtán bólintott. Mi van, Tristan? Kérdeztem. Mindkét lába hátrafelé áll, felelte. És mélyen lenn van. Nézd meg, milyen hosszú a medencéje. Tudtam, mire gondol. Nem volt nehéz fekvés, de ezekben a hosszú tehenekben mégis kellemetlenségekkel járhat az ilyen. Neki támaszkodtam a falnak, legalább megnézem, mire jut Tristan. Neki durálta magát, és előre nyúlt. Amennyire csak tudott. S a tehén oldalai éppen akkor jelezték, hogy erősen nyom. Ez sohasem kellemes, a méh erőteljes összehúzódása könyörtelenül összenyomja a kart a borjú és a medencecsont között, és az embernek össze kell szorítania a fogát, míg el nem múlik. Tristan azonban kissé továbbment. Au, jaj, jaj! Kiáltotta. Aztán, amikor az állat tovább szorította, elakadt lélegzettel felnyögött. A tehén végre elernyett. Tristan néhány pillanatig teljesen mozdulatlanul állt, s a feje úgy lógott, mintha a megpróbáltatást kiszívta volna minden erejét. A farmer szívott egyet a pipáján, és közönyösen nézte. Hosszú évek óta ismerem Mr. Dawson, de soha semmi érzelmet nem láttam mutatkozni azokban a kemény szemekben és nyers arcvonásokon. Sőt, mindig úgy éreztem, hogyha holtan esem össze előtte, a szeme megserezdül. Kollégám folytatta a küzdelmet, s a tehén, átérezve a játék szellemét, lelkesen felvette a harcot. Némelyik állat nyugodtan áll, és aláveti magát mindenféle belső beavatkozásnak, de ez a nyomófajtához tartozott. Valahányszor megmozdult benne a kar, ő vad erőfeszítést tett, hogy kinyomja. Százszor végig csináltam már ezt, szinte éreztem a csuklómon a ropogtató nyomást, az ujjak tehetetlen zsibbadását. Tristan egy sor szívtépő kiáltással fejezte ki, mit gondol az egészről. A műsora igazán bámulatra méltó volt. A hosszú, gyötrelmes nyögéstől az éles csikkantásokon át csaknem a könnyes nyöszörgésig terjedt. Eleinte Mr. Dawson nem látszott tudomást venni az egészről, füstfelhőket eregetett, időnként kipillantott az istállóajtón, megvakargatta az állán a borostát. De ahogy teltek a percek, tekintetét mindinkább magára vonta az előtte szenvedő lény, míg végül teljes figyelmét az ifjú emberre fordította. És valóban érdemes volt odafigyelni, mert Tristán a hangbéli előadást a fintorok rendkívüli skálájával bővítette. Beszívta a képét, forgatta a szemét, facsargatta az ajkát, mindent csinált, csak épp a fülét nem billegette. És ez kétségtelenül hatott Mr. Dawsonra. Ahogy a zajok és a grimaszok mind szertelenebbé váltak, a farmeren fokozódó nyugtalanság jelei mutatkoztak. Aggodalmas pillantásokat vetett kollégámra, és a pipája néha erőteljesen megremegett. Akárcsak jó magam, ő is nyilván azt gondolta, hogy valami szörnyű tetőfok következik. És mintha dűlőre akarta volna vinni az ügyet, a tehén rendkívüli erőfeszítésre készülődött. Szélesen szétvetette a lábát, mélyeket nyögött és hosszú nyomásba fogott. Ahogy a háta felpúpozódott, Tristán némi tiltakozásul nagyra tátotta a száját, aztán kis ziháló kiáltások törtek ki belőle. Mostanáig ez a leghatásosabb trükkje, gondoltam. A hosszan elnyújtott fokozatosan felfelé kúszott a skálán, és növekvő feszültséget teremtett hallgatóságában. A hajam is égnek állt az aggodalomtól, mikor tökéletes időzítéssel hirtelen átható sikoly tört ki belőle. Mr. Dawson ekkor roppant össze. A pipája csak nem kibillent a szájából, most a zsebébe nyomta, és Tristán mellé rohant.
Nem esett baja, fiatal ember?
Kérdezte rekedten. Gyötrelemtől eltorzult arcú kollégám nem válaszolt. A farmer újra próbálkozott.
Nem követcsészete a...
Tristán egy pillanatig nem válaszolt, aztán behunyt szemmel némán bólintott. Mr. Dawson buzgón kinyargalt az istállóból, és perceken belül egy gőzölgő bögrével tért vissza. Ezután meg kellett ráznom a fejem, hogy a valószínűtlenség érzetét eloszlassam. Ez nem lehet igaz. A nyakas farmer kortyonként itatta a teával az ifjú embert, imbolygó fejét kérges tenyerében dajkálva. Tristán karja még mindig a tehénben volt, ő maga látszólag még mindig félájultan engedte át magát a farmer ápolói tevékenységének. Aztán hirtelen rántással kihúzta a borjú egyik lábát, s ahogy újfent nekiroskadt a tehén farának, újabb nagykorty teát kapott jutalmul. Az első láb után könnyebbé vált a helyzet, hamarosan követte a második láb, s maga a borjú is. Amikor a kis jószág vergődve a földre került, Tristán térdre zuhant mellette, és kinyújtotta a remegő kezét egy halomszéna felé, hogy ledörzsölje az újonnan érkezettet. Mr. Dawson ezt nem nézhette.
George!
Üvöltött ki egy béresének az udvarra.
Gyere ide, és csutakuld le ezt a bornyút!
Aztán vigasztalóan Tristánhoz.
Maga meg gyűjjön be a házba, fiatalember, azt ígyon egy csöbb brandit, hiszen tisztára kimerült.
Az álom folytatódott a konyhában, és én hitetlenkedve néztem, hogy kollégám több derék adag háromcsillagos Martell segítségével visszanyeri egészségét és erejét. Én ilyen bánásmódban sohasem részesültem, s az irítség hulláma öntött el, még azon tűnődtem, érdemes volna-e átvenni Tristan szisztémáját. De a mai napig nem volt bátorságom kipróbálni. Különös módon a borjak még szerencsétlenebbül néztek ki a hátukon levő címkétől. A szőrös farukra csirizzel durván odaragasztott árverési címkétől, amely még inkább hangsúlyozta a kisjószágok tehetetlen áru szerepét. Mikor felemeltem az egyik lucskos farkat és bedugtam a hőmérőt, híg, fehér hasmenés csöpögött a végbélből, s lefolyt a combon és a csánkon. Sajnos a szokásos história, Mr. Clark, mondtam. A farmer vállat vont, és bedugta hüvelykujját a nadrág tartója alá. A kék munkaruhában, ellenzős hordásapkában mindig ezt hordta, nem nagyon látszott farmernek, ami azt illeti, a tanyája sem nagyon formázott farmra. A borjak egy átalakított vasúti kocsiban voltak, s körös körül rozsdásodó mezőgazdasági eszközök, kocsironcsok, törött székek különös vegyüléke hevert.
Hát, piszkos egy betegség ez, igaz? Bár ne kéne vásáron vennem bornyút, de az ember nem talál mindig a farmokon, mikor szüksége van rá. Ez a társaság egészségesnek látszott, mikor két napja megvettem őket.
Abban biztos vagyok. Néztem az öt felpupozott hátú reszkető nyomorúságos borjút. De sokat hánykódtak, és most kijön rajtuk. Egy hetes korukban elszakították őket az anyjuktól, sok mérföldre elszállították őket egy húzatos szekéren. Majdnem egy egész nap álltak a vásárban, s aztán az utolsó utazás ide egy hideg délután. Nem csoda? Hiszen én adtam nekik egy jó adag tejet, műhelyes megérkeztek. Kéhezetnek látszottak, de úgy gondoltam, attól fölmelegszenek. Igen, az ember azt hinné, Mr. Clark. Valójában azonban a gyomruk nem volt alkalmas arra, hogy ilyen gazdag táplálékot befogadjon. Abban az agyonfázott és kimerült állapotukban. Én a maga helyében legközelebb csak meleg vízzel itatnám meg őket. Benne esetleg egy kis szőlőcukorral, és kényelembe tenném őket másnapig. Fehérfosásnak nevezték. Megszámlálhatatlan sok ezer borjút pusztított el minden évben, s a puszta névtől is jeges rémület fogott el, mert a pusztulási arány igen magas volt. Mindegyiknek adtam egy adag E. coli antiszérumot. Legtöbb szaktekintés szerint nem használ, és én hajlamos voltam egyetérteni velük. Aztán előkotoráztam a csomagtartóból egy tasak mézből, ópiumból és kátecsúból álló hasmenés elleni port. Tessék, adjon nekik naponta háromszor egyet, Mr. Clark, mondtam. Igyekeztem vidámnak hangzani, de biztosra vettem, hogy a hangomból hiányzott a meggyőződés. Pofaszakállas, cilinderes, zsakettos állatorvosok 100 évvel ezelőtt is ópiumot és kátecsút írtak fel, s enyhe hasmenésnél használhatott is, de a fehér hasmenés végzetes bakteriális bélgyulladása ellen nem ért semmit. Pusztán megállítani a hasmenést időpocsékolás volt. Olyan orvosság kellett volna, amely a kórokozókat söpri el, de ilyen nem állt rendelkezésre. Csináltunk azonban valamit mi, akkori állatorvosok, amit a modern gyógyszerek megérkezése óta néha elhanyagolnak. Gondoskodtunk az állat kényelméről és ápolásáról. A farmer és én egy zsákba csavartuk a borjút úgy, hogy egészen körülfogja a testüket, és megkötöztük madzaggal a bordák körül, a szegy előtt és a farok alatt. Aztán körbemászkáltam a pajtát, és betömködtem a húzatos réseket, válaszfalat raktam szalmabálákból a borjak és az ajtó közé. Mielőtt elmentem volna, még egy pillantást vetettem rájuk. Most már kétségtelenül melegben és védett helyen voltak. A legkisebb segítségre is szükség volt, hiszen csak az én hasmenés elleni porom küzdött értük. Csak másnap délután láttam újból őket. Mr. Clark sehol sem volt, így hát egyedül mentem a vasúti kocsihoz, és kinyitottam a félajtót. Nekem ez az állatorvosi gyakorlat leglényegéhez tartozik. A tűnődés, aggodalom, hogy gyógyul-e a betegem, és aztán a hosszú pillanat, mikor kinyitom az ajtót, és megtudom. A borjak mozdulatlanul feküdtek az oldalukon, sőt, egész közelről meg kellett néznem őket, hogy biztosan tudjam, élnek-e még. Szándékosan nagy erővel vágtam be magam mögött az ajtót, de egyetlen fej sem emelkedett fel. Mentem a vastag szalmában, és végignéztem a durva zsákkabátba burkolt kis állatokat, és halkan káromkodtam magamban. Úgy látszott, az egész társaság el fog pusztulni. Óriási, óriási, gondoltam a szalmát rugdalva, nem csak egy, kettő, ezúttal 100%-os lesz a pusztulási arány. Nem látszik nagyon bizakodónak, fiatalember, tűnt fel Mr. Clark feje és válla a félajtó felett. Zsebembe dugtam a kezem. Nem, a fene egye meg. Nem vagyok az. Nagyon gyorsan leromlottak. Úgy. A végük van már ezeknek. Éppen most voltam a házban, hogy telefonáljak Mallocknak. A dögnyúzó neve olyan volt, mint a lélek harangszava. De hát még élnek, mondtam. Igen, de már nem tart soka. Hallok egy-két csilinggel mindig többet, ha élve kapja az állatot. Azt mondja, frissebb kutya eledel lesz belőle. Nem szóltam, és levertnek látszhattam, mert a farmer fanyarul elmosolyodott, és odajött hozzám. Nem a maga hibája, fiatalember. Ismerem én ezt az istentelen fehér fosást. Ha rosszabbik fajtája üt be, senki sem tud csinálni semmit. Maga meg nem hibáztathat engem, hogy egy kicsit vissza akarok szerezni. Csökkenteni kell a ráfizetést. Tudom én azt, mondtam, csak csalódottnak érzem magam, hogy nem próbálhatom ki rajtuk ezt az új orvosságot. Az meg micsoda? Kivettem a plédobozt a zsebemből, és elolvastam a címkét. Úgy hívják, hogy M és B 693 vagy szulfapiridin, hogy megadjuk neki a tudományos nevét. Ma reggel jött a postán. Egészen újfajta gyógyszerek ezek. Szulfonamidoknak hívják őket, és ilyennel még sohasem dolgoztunk. Állítólag elpusztítanak bizonyos baktériumokat, például a hasmenést okozó organizmusokat. Mr. Clark elvette tőlem a dobozt, és lecsavarta a tetejét.
Sok kis kék tabletta? Hát én már láttam ennek a betegségnek egy-két csuda gyógyszerét, de ez se ért sokat. Fogadni mernék, hogy ez is csak olyan.
Megeshet, mondtam, de az állatorvosi lapok mostanában sokszor foglalkoztak ezekkel a szulfonamidokkal. Ezek nem kuruzsló orvosságok, hanem teljességgel újfajta gyógyszerek. Szerettem volna kipróbálni a borjai.
Na, nézze meg őket.
A farmer borúsan végignézett az öt mozdulatlan testem.
A szemük a fejükbe süllyed, látott már ilyen borjút meggyógyulni?
Nem, nem láttam, de azért szeretném megpróbálni. Eközben egy magas oldalú teherautó dübörgött be az udvarra. Fürge köpcös ember szállt le a vezetőülésből, és jött oda hozzánk.
A mindenit, Jeff, mondta Mr. Clark. Hamar ide értél? Elértek telefonon Jeffersonéknál, ide le az út végén.
Nagyon kedvesen rám mosolygott. Mint mindig, most is olyan ámulatfélével figyeltem Mr. Mallockot. 40-valány évének nagyobb részét avval töltötte, hogy bomló tetemekben turkált, gondtalanul szabdalta késével a tuberkulitikus tájogokat, fertőzött vérben és piszkos mélyváladékban gázolt, mégis maga volt a megtestesült egészség. Tiszta szeme és síma, rózsaszín bőre olyan volt, mint egy 20 évesé. Ezt a benyomást még fokozta arckifejezésének rendületlen nyájassága. Legjobb tudomásom szerint Jeff sose törődött a higiéniai óvintézkedésekkel, például a kézmosással, s láttam már otthonában egy halom csonton ülve, koszos ujjakkal hagymás sajtos szendvicset falatozni. Benézett az ajtó felett a borjakra.
Igen, igen, nyilvánvaló itt a tüdő elégtelenség. Mostanság sok van belőle errefelé.
A farmer összehúzott szemmel nézett rám.
Tüdő? Maga meg sem említette a tüdőt, fiatalember.
Mint minden farmer, ő is tökéletesen megbízott Jeff gyors diagnózisában. Valamit motyogtam. Már rájöttem, hogy hiába való vitatkozni. A dögnyúzó ámulatra méltó képessége, hogy egy pillantásra meg tudja állapítani egy állat betegségének vagy pusztulásának okát, gyakran hozott már kínos helyzetbe. Nem kellett vizsgálnia, csak ránézett és tudta. Bajós beteg listájának első helyezettje a tüdőelégtelenség volt. A farmerhez fordult.
Hát akkor jó volna most elvinnem őket, Vili. Úgy számítom, hogy nem soká húzzák már.
Lehajoltam, és felemeltem a legközelebbi borjú fejét. Mind Shorthorn volt. Három borzderes, egy vörös, és ez tiszta fehér. Végig tapogattam a kemény kis koponyát, és éreztem a durva szőr alatt az apró szarvbimbókat. Mikor elvettem a kezem, a fej tehetetlenül a szalmára hullott, és én bennem a véglegesség és beletörődés érzetét keltette ez a mozdulat. Gondolataimat félbeszakította Jeff motorjának dübörgése. Oda tolatott a borjúistálóhoz, és amikor a magas, festetlen deszka oldal elsötítette a bejáratot, a komor hangulat fokozódott. Ezek a kis állatok rövid életükben két traumatikus utazást kínlódtak át. Ez lesz az utolsó. A legvégzetesebb és legszennyesebb. A gyepmester bejött, megállt a farmer mellett, és nézett engem, hogy ott guggolok a fekvőjószágok között a szalmában. Mindketten arra vártak, hogy elmenjek, hátrahagyva kudarcomat. Tudja, Mr. Clark, mondtam, ha csak egyet is megmentenénk, már az is csökkenteni a veszteséget. A farmer kifejezéstelen arccal nézett rám.
De mindig rovásom van, fiatalember, maga is azt mondta.
Igen, azt mondtam, de ma talán kissé mások a körülmények.
Tudom én, miről van szó.
Hirtelen felnevetett.
Fejbe vette, hogy szeretné azokat a kis tablettákat kipróbálni, igaz?
Nem feleltem, csak néma könyörgéssel néztem fel rá. Néhány pillanatig hallgatott, aztán Mallock vállára tette a kezét.
Jeff, ha ez a fiatalember annyira aggódik az állataimért, akkor a kedvébe kell járnom, igaz-e?
Ugye nem haragszol?
Dehogy, Willi, dehogy, felelte Jeff a bosszúság minden nyoma nélkül. Hónap is épp úgy elvihetem őket.
Helyes, mondtam. Nézzük meg az utasítást. Kihaláztam a plédobozból a nyomtatványt, gyorsan átolvastam és kiszámítottam a borjú súlyának megfelelő adagolást. Előbb egy erőteljes, feltöltő adagot kell adnunk nekik. Azt hiszem 12 tablettát minden borjúnak, aztán 8 óránként 6-ot. Hogyan juttatja le a torkukon? Kérdezte a farmer. Össze kell törni és vízben feloldani. Bemehetünk a házba, hogy megcsináljuk?
A konyhában kölcsönkértük Mrs. Clark krumpli nyomóját, és addig döngöltük a tablettákat, míg ki nem mértük az 5 kezdőadagot. Aztán visszatértünk az istálóba, s beadtuk a borjaknak. Óvatosan kellett eljárnunk, mert a kis jószágok olyan gyengék voltak, hogy alig tudtak nyelni. De a farmer mindegyiknek felemelte a fejét, én pedig becsorgattam az orvosságot a szájuk szélén. Jeff nagyon élvezte az egészet. Nem mutatott semmi hajlandóságot arra, hogy elmenjen, hanem elővette meghatározhatatlan sejtfoszlányokkal gazdagon díszített pipáját, a fél ajtó tetejére támaszkodott, elégedetten pöfékelt és nyugodt tekintettel figyelt bennünket. Egyáltalán nem zavarta, hogy hiába tette meg az utat, és amikor végeztünk, felmászott a teherautójába, és szívélyesen integetett.
Holnap reggel visszajövök értük, Willy!
Kiáltotta meggyőződésem szerint minden nemű rossz májúság nélkül.
A tüdő elégtelenséget nem lehet gyógyítani.
Másnap, mikor a farmra mentem, eszembe jutottak a szavai. Csak a tényt állapította meg, csak annyi történik, hogy 24 órával később kapja meg a kutya eledel szállítmányát. De mondtam magamnak, legalább megpróbáltam, s mivel nem reménykedtem, nem fogok csalódni. Mikor megálltam az udvaron, Mr. Clark odajött hozzám, és beszólt az ablakon.
Akár ki se szálljon a kocsibú?
Arca komor volt.
Mondtam, és a hirtelen gyomorgörcs rácáfolt felszíni nyugalmamra.
Szóval így állunk.
Igen,
gyűjjön és nézze meg.
Megfordult, és én követtem az istállóba. Mire az ajtó nyikorogva kinyílt, kezdtem nagyon nyomorúságosan érezni magam. Kényszeredetten benéztem az istállóba. 4 borjú egysorban a lábán állt, és érdeklődve nézett bennünket. Nagy, bozontos, durva szőrű, csillogó szemű élénk alak. Az 5. a szalmán pihent, és szórakozottan rágta a zsákkabátját tartó madzagot.
A farmer viharvert arca vidám vigyorba nyílt. Nem megmondtam, hogy akárki se szálljon a kocsibú? Nem köl ezeknek már állatorvos, már meggyógyultak.
Nem szóltam. Az értelmem még nem tudta felfogni. Ahogy bámultam hitetlenkedve, az 5. borjú is felállt a szalmáról, és kíjesen nyújtózkodott.
Látja, flincog, kiáltotta Mr. Clark. Ha már ezt teszi, akkor már nincsen semmi baja.
Bementünk, és végigvizsgáltam a kis állatokat. A hőmérsékletük normális volt, a hasmenésük mint egy varázsütésre elállt. És mint a ünnepelne, a fehér borjú, amely alig-alig élt tegnap, szökelni kezdett az istállóban, felfelrúgva lábaival, mint egy musztánk.
Nézze a kis szarházit!
Tört ki a farmer.
Bizisten szeretném, ha jó magam ilyen egészséges volnék!
Visszaraktam a tokjába a hőmérőt, és bedugtam az oldalzsebembe.
Hát, Mr. Clark, mondtam lassan, én még ilyet nem láttam. Még mindig nem tértem magamhoz. Megáll az ember esze!
Mondta tágra nyílt szemmel a farmer, aztán a kapu felé fordult, mert egy teherkocsi hajtott be az útról. Jeff Mallock ismerős, vészteres járműve. A gyepmesteren nem látszott semmilyen érzelem, mikor benézett az istállóba. Valójában nehéz is volt elképzelni, hogy bármi is feldúlna azokat a rózsaszín orcákat és szelíd szemeket, de úgy képzeltem, hogy a pipájából kissé gyorsabban szállt a füst, mikor felmérte a helyzetet. A pipán magán újabb lerakódások látszottak tegnap óta, májfoszlányoknak véltem őket. Mikor kedvére kibámészkodta magát, megfordult, és az autójához ballagott. Útközben szélesen körülnézett, aztán szemügyre vette a nyugati égbolton gyülekező sötét felhőket.
Azt szemesni fog még ma, Willy! Dörmögte.
Akkor még nem tudtam, de egy forradalom kezdetének a tanúja voltam. Ez volt az első találkozásom azzal a roppant terápiás áttöréssel, amely később kiszorította a régi orvosságokat. A díszes üvegek faragott dugójukkal és latin felírásukkal nem soká álltak már a gyógyszertárak polcain, s oly sok nemzedéken át kedvesen ismerős nevük ammónium, klorácium, tinctura camphor eltűnt mindörökre. Ez volt a kezdet, s nem messze már várt az új csoda, a penicillin és a többi antibiotikum. Végre volt mivel dolgoznunk, végre olyan orvosságokat használtunk, amelyekről tudtuk, hogy hatnak.
Akkoriban az egész országban, talán az egész világon látványos első eredményeket értek el az állatorvosok, s ugyanazt tapasztalták, mint jó magam. Némelyek tehenekkel, mások kutyákkal, macskákkal, ismét mások értékes versenylovakkal, birkával, disznóval, a legkülönbözőbb körülmények között. De velem ez abban az átalakított vasúti kocsiban történt, a rozsdásodó limlomhalmok között, Willy Clark farmján. Persze nem tartott soká, legalábbis a csoda nem. Amit én Willy Clarknál láttam, az valami újnak a hatása volt egy érintetlen baktérium populációra, de nem így folytatódott. Idővel az organizmusok bizonyos rezisztenciát fejlesztettek ki. Újabb és erősebb szulfonamidokat és antibiotikumokat kellett előállítani. És így folyik azóta a csata. Vannak jó eredményeink, de nincsenek csodák. És én úgy érzem, szerencsés vagyok, hogy tagja lehettem annak a nemzedéknek, amely ott volt a kezdeteknél, amikor azok a csodálatos dolgok történtek. Az az öt borjú egy-kettőre elfelejtette a betegségét, de engem emlékük még ma is meleg érzéssel tölt el. Willy persze majd kibújt a bőréből örömében, és még Jeff Mallock is tisztelgett a maga módján az esemény előtt. Mikor már elindult, még visszakiáltott. Jó matéria küllenjen azokban a kicsikék tablettákban! Én ennek előtte még nem láttam olyat, ami a tüdőelégtelenséget meggyógyította volna.
Elhangzott James Herriot, az Állatorvos és ember című írásának 24. része, felolvasta Hevér Gábor. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett. Adásunkat csütörtökön éjfél után megismételjük.
Kapcsolj rá! Zenei összeállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Szent Háromság, egy Isten, add lássuk már szívedet. Yeah.
csak árnyék volt az életem nélküled. Sűrű felhők gyűltek fölöttem, csak árnyék volt az életem te nélküled. Sűrű felhők gyűltek fölöttem. Egyszer vihar jött, csak bolyongtam, de nem találtam kiútra. Szomjaztam, de nem leltem forrásra. Csak bolyongtam, de nem találtam. Nagyon szomjaztam, de nem leltem a forrásra.
Yeah. én Istenem, az én lelkem. Gyere, emelj magadhoz közel, emelj karoddal fel, végre ilyen közel hozzád. Emelj magadhoz közel, emelj karoddal fel, végre ilyen közel hozzád. Gyere, emelj magadhoz közel, atyám, emelj karoddal fel, végre ilyen közel hozzád. Gyere, az én lelkem. Hozzád simul, én Istenem, az én lelkem. Hozzád simul,
ezzel műsorunk végéhez értünk. Az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!